Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich grüße euch alle recht herzlich in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch alle, die weltweit zugeschaltet sind, so dass wir alle gemeinsam gesegnet werden. Der Herr möge uns segnen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir sind dem Herrn so dankbar, dass wir heute Nachmittag hier versammelt sein dürfen, um das Wort des Herrn zu hören. Nicht nur zu hören, sondern auch Gott zu erleben. Seit über 55 Jahren komme ich hier nach Zürich und ein jedes Mal wurde ich reichlich gesegnet. Es ist Gnade, dass wir heute die eingelagerte Speise zu uns aufnehmen dürfen, so dass wir alle gestärkt werden im Glauben. Wir danken dem Herrn Jesus Christus, dass wir immer noch Gemeinschaft miteinander und untereinander haben dürfen, dass Jesus Christus unser Erlöser ist. Ich möchte ein Wort lesen. Römer Kapitel 10. Ich lese von Vers 8 bis und mit 15. Sondern was sagt sie? Nahe ist dir das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Munde bekennt man zur Errettung. Sagt doch die Schrift, keiner, der auf ihn sein Vertrauen setzt, wird zu Schanden werden. Danke dem Herrn, dass es so ist, dass wir nicht zu Schanden werden. Vers 12. Denn hier gibt es keinen Unterschied zwischen dem Juden und dem Griechen. Sie alle haben ja einen und denselben Herrn, ihn, der sich reich erweist an allen, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Jeder, der den Namen anruft des Herrn, wird gerettet werden. Und ich danke dem Herrn, dass er uns schon gerettet hat. Vers 14. Nun, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben gelernt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber von ihm hören, ohne einen Verkündiger? Und wie soll ihnen jemand verkündigen, ohne dazu ausgesandt zu sein? Wie es in der Schrift heißt, wie lieblich sind die Füße derer, welche frohe Botschaft von guten Dingen bringt. Hier steht geschrieben, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber von ihm hören, ohne ein Verkündiger? Wir können dem Herrn Dank sagen, dass wir heute immer noch das wahrhaftige Wort hören dürfen. Das lebendige Wort, das uns führt auf gutem Wege. Treuer Herr, wir danken dir für all das, was du uns geschenkt hast. Möchten wir beten. Treuer Herr Jesus Christus, dir sei Lob, Preis und Dank, dass wir heute Nachmittag dein wahrhaftiges Wort hören dürfen, dass du zu unseren Herzen sprichst. Dir sei Lob, Preis und Dank. Herr Jesus, segne ein jedes, das heute Nachmittag dein Wort hört. Sei mit einem jeden, richte es auf, heile, und dir, treuer Herr, sei Lob, Preis und Dank. Denn du bist noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, treuer Herr, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass du, Herr Jesus, uns gerufen hast. Nicht wir haben dich gesucht, sondern du, Herr Jesus, hast uns gesucht. Und wir danken dir, treuer Herr, dass du uns gefunden hast, dass wir jetzt Kinder Gottes sein dürfen, dass wir Erben Gottes sein dürfen. Herr Jesus, dir sei Lob, Preis und Dank in alle Ewigkeit. Amen.
Ez az ígehirdetés elhangzott 1991. február 24-én. A témával a Lukács 5. fejezetének első 9 versével. Uram, a te szavadra kivetem a hálókat. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hadd olvassunk fel a Lukács 5. fejezetéből az első 5 verset először. Történt pedig, hogy amikor a nép körülvette őt, és Isten ígét hallgatta, miközben ő maga a Genezáreti tó partján állt, látott két csónakot, a tó partja mellé állítva. A halászok azonban kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik csónakba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy tolja egy kicsit a száraz földtől el. Majd leült, és a csónakból tanította a népsokaságot. Azután, miután befejezte a beszédét, így szólt Simonhoz. Evezzel a tó távolabbi részére, és dobjátok ki a hálóitokat azért, hogy egy fogást kapjatok. Erre Simon így felelt, Mester, egész éjjel fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. Mégis a te szavadra ki fogom vetni a hálókat. Az Úr nevében vagyunk összegyűlve, hogy meghallgassuk az ő ígéjét, és megemlítsük a jelenleg zajló eseményeket is. De legfőképpen mindig arról van szó, hogy Isten velünk, akik már hívőkké lettünk, vagy még azokká legyünk, vagy válunk, elérje az ő fennhatóságát, hogy felismerjük az ő akaratát, és cselekedjük azt. És amilyen bizonyos az, hogy ő segít nekünk, és segíteni fog, akkor, hogy végre az ő tetszésére is élhetnénk, hogy amikor az Úr eljön, bizonyosságához juthatunk annak, hogy nem hiába hittünk és jártunk, hanem mint azok, akik valóban az Úr nyomdokaiba álltak, léptek, teljesítettük Isten akaratát, és a jó, és az ő jó tetszése szerint éltünk. Én hiszem, hogy ez lehetséges, különben Isten nem követelhette volna tőlünk. És amennyiben ezt követelte tőlünk, akkor az erővel is megajándékoz ahhoz, hogy meg is tudjuk valósítani. Néha azonban úgy van, hogy a hívők egy olyan állapotba kerülnek, amelyben izgatottá válnak, és túlzottan, igen, hogyan is fogalmazzam meg, minden mértéket meghaladóan szeretnék Isten akaratát cselekedni, és közben elszalasztják azt. Mert Isten akaratát csak ott lehet teljesíteni, ahol az ember megnyugszik Istenben, nem ott, ahol izgatottá válik, és keresgéli, mit lehetne most tenni, hanem egyszerűen az Úr nyomdokaiban lépve, Istenben bízva, és ugyanígy automatikusan teljesítve az ő akaratát. Ha minden ember naponta néhányszor is megkérdezné magától, vajon Isten akaratában van-e ez, hogy ezt tegyem, vagy amazt, vagy másképp, így magunkat és az egész világot feszülté tesszük, és egyáltalán nem jutunk el odáig, hogy Isten akaratát teljesítsük. Nem. Teljes csendben és egyszerűen az Úr nyomdokaiba lépve mondjuk neki, Uram, neked ajánlom ezt a napot, légy te velem, vezess a te szellemed által, hogy a helyes dolgot tegyem. És nem sok erőfeszítés nélkül Isten eléri az ő fennhatóságát az életünkben. Határozottan, magasztalva legyen az ő neve. Nos, számos dologról lehetne beszélni, amelyek manapság úgy történnek körülöttünk, különösen azokról is már akarunk emlékezni, akik ezekben a napokban ártatlanul szenvednek, azokról, akik a háborús övezetben vannak, kerültek. Mindannyian hallottuk, hogy elindult az utolsó vonat, és emberi becslés szerint ez csak pár napig tarthat, vagy utolsó húzásról van szó. A mai eszközökkel már nem évekre van szükség egy győzelem kikiáltására. Ma mindez nagyon-nagyon gyorsan történik. Ami azonban érintett, az a tény, hogy Gorbacsov az utolsó pillanatban közvetítőként a békesség embereként lépett fel. Mindannyian nagyra becsüljük őt, és tudjuk, hogy a próféta jövendőlés szerint Oroszország fogja átvenni a vezetést abban a végső harcban, amelyet Izrael ellen fognak folytatni vagy vívni. Bármennyire is sajnáljuk, ez egyszerűen bibliai tény, és így kell megtörténnie, hogy a Szentírás beteljesedjen. Ami most előre látható, és ahhoz nem kell prófétának lenni, az a tény, hogy az egész arab világ gyűlölete Izrael népe ellen olyan mértékben fog fokozódni, hogy már nem lesz visszaút. Egészen addig, amíg el nem jön az az óra, amikor a csapást Izrael népe ellen végrehajtják. Ami ebben az összefüggésben mégis foglalkoztat és elgondolkodtat, az a következő tény. Tudjuk, ezt egyértelműen kivehetjük a Jelenések 9 és 16. fejezetéből, az Ezékiel prófétából és különösen bibliai idézetekből, hogy ez az utolsó csata valóban bevonja majd ezeket a nagy tömegeket. És amennyiben abból indulunk ki, hogy évekre, tehát 6-7 évre lesz szükség ahhoz, hogy újra felfegyverkezzenek, és mindent a megfelelő állapotba juttassanak, hogy aztán meg tudják indítani a támadást. És ha ez a támadás, amit akkor indítanak, csak 7 évvel az elragadtatás után történhet meg, akkor milyen közel lehet az elragadtatás. Értitek, amit mondok? Amennyiben 7 évvel az elragadtatás után fog bekövetkezni ez a nagy csata, azaz a harmagedoni csata, és ez be is fog következni, nem korábban, mert az elragadtatás után 3,5 év áll rendelkezésre a két tanú szolgálatára. Azután következik a szövetség megszegése Róma és Izrael között, és utána következik a nagy üldözés 3,5 évig, amikor sok mártír fogja életét veszíteni. És csak azután, egészen a végén kerül sor az utolsó csatára, amikor a jelenések 19. fejezete is beteljesedik, amikor az Úr fehér lovon leszáll az égből a menyegzői vacsora után, és vele együtt a szentek valamennyien ugyanúgy lovakon. A ló mindig harcot jelent, függetlenül attól, hogy a Biblián melyik részében olvassátok, és így fogja ő is megvívni az utolsó csatát. Ezt el lehet olvasni a jelenések 19. fejezetének 11. versétől nagyon világosan, és meg lehet találni az összefüggéseket is. Még egyszer szeretném egyszerűen kiemelni, anélkül, hogy félelmet keltenénk bennünk, és arra kérek mindenkit, hogy maradjunk kiegyensúlyozottak az utolsó napig. Aki házasodni szeretne, tegye meg, gyorsan és jól, és aki valamit tenni szeretne, tegye meg. Tegyünk mindent úgy, mintha még 100 évünk lenne, de éljünk úgy, mintha ez bármelyik nap megtörténhetne. Egyszerűen minden tekintetben kiegyensúlyozottaknak kell maradnunk. Már most, ha valóban az első szakasz, az első forduló most a végére ér, és azután következik a második, az az utolsó szakasznak is következnie kell valamikor. Azt tudjuk, talán a magyarázat kedvéért, ti is tudjátok, hogy egyedül a Szovjetunióban körülbelül 50 millió muszlim él. Az egész ázsiai része szinte teljesen muszlim, és éppen ezért meg is értjük, miért kell ez így lennie. Mert a Biblia azt mondja, Oroszország vagy Leningrád nem lenne a legészakibb pont, ha Jeruzsálemből nézzük, és a legészakibb pontról van szó. Igazán előre kell nézni, és nem balra kancsalítani, hogy földrajzi szempontból pontosan megértsük, mely népek fognak ott felvonulni. Mi voltaképpen örülhetünk. Nektek Franciaországban 3 millió muszlimotok van, nekünk 1,7 millió, másoknak még kevesebb. De Oroszországban pontosan 50 millió él. És ez már is egy óriási különbséget jelent. És ha azután tekintetbe vesszük az egész világ, az egész muszlim világ fölényét, és a pici Izrael népét, akkor Istennek kell beavatkoznia, és be is fog avatkozni. Az utolsó csatát az Úr fogja eldönteni, amikor leszáll az égből, és kinyilatkoztatja az ő hatalmát. Ami engem, és ezt kérem, bocsássátok meg nekem, még nagyon foglalkoztat, az az volt, amikor néhány napja a hírekben elhangzott, hogy Hussein írt egy könyvet, amelyben lemásolta Hitler Mein Kampf, az én harcom című könyvét, művét, és a címe Unser Kampf most, tehát a mi harcunk. És én nem nézek gyakran tévét, mert nincs rá időm, de egy este, valószínűleg csütörtök este 23 órakor, aztán mégis meghallgattam és láttam is a híreket. Aztán a férfi, az újságíró megmutatta a Saddam Hussein könyvét is, a Mi harcunk vagy küzdelmünk című könyvét, és egyértelműen mondta, hogy sok mindent átvert Hitlertől, és ebben az áll, hogy a zsidó népet teljesen ki kell írtani, Izrael államot pedig teljesen meg kell semmisíteni. Azután látjuk, hogy honnan fúj a szél. És hisszük, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene nem Ismál istene, hanem Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Ő győzedelmeskedni fog. Számtalan gondolatot lehetne még megemlíteni ezzel kapcsolatosan, de nem igazán azért vagyunk itt, hogy politikai oktatást kapjunk. Már most mégis, ha ez már a bibliai proféciák területére is átnyúlik, akkor szerintem jól tesszük, ha figyelemmel kísérjük a dolgokat, megfigyeljük őket, és nem siklunk el egyszerűen felettük. Úgy gondolom, minél tovább haladunk, annál hálásabbak leszünk azért, hogy Isten annyi kegyelemmel megajándékozott bennünket, hogy felismerjük a proféta ígét. Talán ez a megjegyzés is, ha nem is egészen ideillik, de éppen egy új füzetet írok. A Jelenések könyvének fejezeteiről írok sorrendben, és most a 14. fejezetnél tartok. Nem lesz terjedelmes, talán 100 oldal, nem tudom. De aztán, amikor a 13. fejezethez értem, mégis kivettem belőle néhány hozzászólást, hogy megnézzem, mit mondtak mások is az Antikrisztusról. És a jól ismert ember, a legismertebb ember, ami a rádiós evangelizációt illeti, és hiszen itt van a székhelye is, ő azt írja, hogy az Antikrisztus zsidónak kell lennie, Szíriából kell jönnie, és római állampolgár kell legyen. Erre persze megráztam a fejem, és ha szamárfülem lenne, még egyszer oda hallgattam volna, de mivel az nincs, becsuktam a könyvet, félretettem, és azt mondtam, hihetetlen, felfoghatatlan. Aztán elolvastam más kommenteket is, és ott is tudtam, és felismertem, hogy honnan fúj a szél. Amikor elkezdődött az ellenreformáció, és mindegyik reformátor az Antikrisztus rendszerének nevezte meg a pápaságot, azután jött Ignácio Loyola, aki megalapította a jezsuita rendet, és felvetette azt a tézist, hogy az Antikrisztusnak zsidónak kell lennie, mert Krisztus is zsidó volt, ugye? Nos, ami számunkra Krisztus nem volt zsidó, számunkra Jézus Krisztus egy emberi alakban kinyilatkoztatott Isten volt. De azt nem értem, hogy azok az emberek, akiket Isten embereinek neveznek, és akik gyakran azt a benyomást akarják kelteni, mintha Isten bölcsességgel kanallal szedték volna magukhoz, kanalazták volna. Aztán, hogy fújhatnak ugyanabba a kürtbe, mégse létezik. Azonban, amint mondtam, nem akarunk fölényesek lenni. Mi valamennyien úgy szintén nem tudtuk volna, ha Isten nem küldte volna elő szolgát és prófétát, Branham testvérünket. Így tehát újra és újra ugyanaz a ponthoz térünk vissza. Isten kinyilatkoztatja az ő titkát az ő szolgájának, a prófétáknak. Így kerülünk kapcsolatba a prófétai íge hirdetéssel. És ezek a dolgok nem a saját kertemben növekedtek nekem se, hanem a prédikáló Branham testvértől vettem át őket. Nos, mivel már is eljutottunk ehhez a témához, hadd tisztázzam még néhány mondatban a következőket. Folyamatosan felmerül az a kérdés, hogy vajon hiszünk-e vagy mindenben, vagy megkérdeznek, hogy hiszek-e mindent, amit Branham testvér hirdetett, és hiszek-e itt a hét mennydörgésben is, amiről prédikált, és így tovább. Én szeretném Isten és minden ember előtt egyértelműen kijelenteni, hogy mindazt, amit Branham testvér Isten ígéből hirdetett, mi is hirdetjük, és semmit sem adunk hozzá, semmit sem veszünk el belőle. Mindazonáltal úgy van, ha egyes testvérek a mennydörgésekről a legvalószínűtlebb értelmezéseket adják maguktól, és tanokat alkotnak belőlük, azután ezeket a tanokat hét mennydörgésnek nevezik, és még összefüggésben is hozzák Branham testvérrel, akkor úgy véljük, hogy ez nem történhet meg. Nem helyes saját tanításokat előadni a hét mennydörgés témájának leple alatt, aztán Branham testvérnek olyan lehetetlen dolgokat tulajdonítani, amiket ő egyáltalán nem mondott. És ami megnyugvásunkra, mindannyiunk megnyugvására. És ezt teljes tudatában mondom annak, amit most kimondok. Csak a Jelenések 10. fejezete szerint, amikor az Úr lejön, és a lábát a földre, és a másikat a tengerre teszi, mint az eredeti tulajdonos. És pontosan meg tudom mondani nektek a Bibliából, most írok erről. Pontosan 3,5 évvel a kapuzárás előtt lesz. Tehát pontosan a 2 tanú szolgálata után, amikor az Úr kinyilatkoztatja magát a 144 000-nek, és azután, mint egy oroszlán fog ordítani, a szövetség meg lesz szakítva, és az utolsó 3,5 év elkezdődik, és folytatódik. Ezt 100%-osan bizonyítani tudom Dániel könyvének 12. fejezetéből, az 5. és 6. verssel. Mert ott a próféta vagy az angyal, aki hozzá beszélt, ezt kérdezte. Mennyi idő telik el eme csodálatos dolgok végezetéig? Azután az angyal felemelte a kezét a menny felé, és az örökkön örökké élőre esküdött, ahogyan a Jelenések 10. fejezetében le is van írva. Az örökkön örökké élőre esküdött a Dániel 12-ben és a Jelenések 10. fejezetében, és a Dániel könyvében aztán ez áll. Még egy idő, 2 idő és 1,5 idő. Amennyiben ma valaki, akár Istenre, Mózesre, Ábrahámra, Pál apostolra, Branhamre vagy bárkire is hivatkozik. Ha ma valaki jön és azt mondja, hogy a Jelenések 10. fejezetében említett 7 vagy 4 mennydörgés már elhangzott, és így tovább, küldjétek ki az ajtón. És mondjátok ezt neki. Csak akkor jöhetsz vissza, ha kijózanodsz a fejedben. Addig nincs értelme tovább beszélgetni egymással. Nos, ez talán egy kicsit durvának tűnhet, de nem azért vagyunk itt, hogy minden szélhámost meghallgassunk, aki hangulatot kelt. Hiszen én is elégszer hallottam már, hogy Krisztus elhagyta a kegyelem trónját, ki lett nyilatkoztatva a 7 mennydörgésben, leereszkedőben van, lábát a földre és a tengerre vetette, most pedig feleségül veszi a mennyasszonyát, mennyi minden badarságot prédikáltak és hirdettek már. Velem nem működik. A Szentírásnak kell megfelelnie, és amennyiben nem felel meg a Szentírásnak, akkor az nekem sem felel meg, mert nem Istentől származik. Isten mindig és örökké az ő ígéhez van kötve, és ez így is marad. Ma a szívemen van, hogy Isten ígéje által ismét bátorságot adjunk egymásnak, és megerősítsük hitünket, talán az ígére támaszkodva, amelyet már együtt olvastunk, de azután még néhány olyan bibliai idézettel kapcsolatosan is, amelyek egyszerűen áldással válnak számunkra, úgy hiszem. A Lukács 5-ben már is olvastuk, ismét az 5. versre vagyok utalással, a Lukács 5. fejezetéből, az 5. verstől kezdve, talán még egy kicsit tovább is olvasunk. Erre Simon így felelt, Mester, egész éjjel dolgoztunk, fáradoztunk, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra kivettem a hálókat. Amikor ezt megtették, egy olyan nagy mennyiségű halat fogtak, hogy a hálóik szakadozni akartak, vagy kezdtek. Akkor intettek társaiknak, akik a másik, a többi csónakokban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok jöttek is, és mindkét csónakot megtöltötték, úgy, hogy azok már süllyedeztek. Amikor Simon Péter ezt meglátta, tértre vetette magát Jézus előtt, és így kiáltott fel. Uram, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mert őt és mindazokat, akik vele voltak, félelem fogta el eme halászat miatt, eme fogás miatt. Eddig ebből a drága és szent ígéből? Mit tanulhatunk ebből? Amikor az Úr beszáll a csónakunkba, minden megváltozik. Ismerjük ezt a vihar történetéből. Ő parancsol a viharnak, parancsol a hullámoknak, a vihar elcsendesedik, a hullámok lecsillapodnak. Itt egy ígéret szava lett adva, és Péter így szólt, a te szavadra ki akarom vetni a hálókat újra. Nos, az Úrtól kapott egy parancsot, és ezt az utasítást, amelyet kapott, hittel teljesítette is, és ezzel a hitbeli lépéssel, így nevezhetnünk, bebizonyította, hogy az Úr csodákat tud tenni, amennyiben a dolgok az ő szava szerint végrehajtásra kerülnek. Amint tudjátok, aki horgászik, az nem nappal horgászik. Itt van szeretett testvérünk, aki egész életében a zürichi tavon halászott. Egyszer még elmegyek veled is halászni. Természetesen tudni kell, mit, hogy csinál az ember. És látjátok, egész éjjel halásztak, de a hálók üresek maradtak. De a te szavadra, Uram, mert te mondtad, megteszem. Ebben az engedelmességben, vagy ezen az engedelmességen, ami hittel teljesítve lett, rejlett Isten áldása. És hogyha a halak nem lettek volna ott, akkor Isten megteremtette volna őket, azért, hogy ott legyenek abban a pillanatban, és a hálók akkor is megteltek volna. Ilyen a mi Istenünk, betartja, amit ígér. Már most, ami az üdvösségünket, és általában a megváltást, a kegyelmet, és mindazt illeti, amit Istentől kaptunk ajándékba, hadd olvassak fel erről még néhány helyet. A zsidókhoz írt levél első fejezetével kezdtem, a zsidók első fejezetének első-második versével, és szeretném, hogy mindannyian odafigyelnénk a múlt időre, amely ezekben a bibliai idézetekben szerepel. Isten nem fog valamikor valamit tenni, hanem Isten már is megtette. Isten megcselekedte. A zsidókhoz írt levél első fejezetének első és második verse. Miután Isten régen, sokféleképpen és sokféle módon szólt az atyákhoz a prófétákon keresztül, ezeknek a napoknak a végén szólt hozzánk a fiúban, akit mindennek örökössévé tett, vagy beiktatott, és akin keresztül a világ korszakait is megteremtettette. És így tovább. Isten megtette. Nem csak majd megteszi, hanem már is megtette. A prófétákon keresztül szólt, és bejelentette, mit fog tenni. A fiúban szólt, és a bejelentett dolgot itt, a földön, Jézus Krisztusban, ami Urunkban, testben megtestesült isteni valósággá tette. Az Efézus beliekhez írt levél első fejezetéből szeretném felolvasni a harmadik verstől. Efézus első fejezet a harmadik verstől az ötödik versig. Efézus 1, 3-tól az ötig. Magasztalva legyen Isten, ami Urunk, Jézus Krisztusunk Atya, aki a Krisztusban megáldott minket minden szellemi jellegű áldással, amely a mennyei világban létezik. Mert ő benne már a világ megalapítása előtt kiválasztott minket arra, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk az ő színe előtt. Úgy álljunk. És az ő szeretetéből, Jézus Krisztus által eleve elrendelt minket fiaknak, akik az övék lesznek Isten akaratának jó tetszése szerint. Aki tovább szeretne olvasni, nyugodtan megteheti. itt újra és újra ugyanaz áll, amit Isten már megtett. Isten nem valamikor fog valamit tenni, hanem már is megtette. Kiválasztott, megváltott, kegyelmet adott. Isten a világ megalapítása előtt beírta a nevünket az élet könyvében. Isten eleve elrendelte bennünket, hogy az ő akaratának jó tetszése szerint élhessünk. És ahogy itt olvastuk, magasztalva legyen Isten, ami Urunk Jézus Krisztusunk Atya, aki Krisztusban megáldott minket minden szellemű jellegű áldással, ami a mennyei világban létezik. Szeretteim, amennyiben nem ez áldások teljessége, még nem tudott teljes mértékben kibontakozni, és még nem nyilvánult meg, az mégsem Istenen múlik. Akkor ez rajtunk múlik, valahol mi magunk vagyunk, vagy a körülmények azok, vagy bármi legyen az az akadály. Isten részéről valóban minden megtörtént. Isten nem csak most kezdi el, hanem már is részesített minket minden olyan szellemi áldásban, ami a mennyi világban, Krisztus Jézusban megtalálható. Ahhoz, hogy ez az áldás bennünk és rajtunk keresztül megnyilvánulhasson, olyan edényekké kell válnunk, amelyeket az Úr megtisztíthat, olyan edények, amelyek rendelkezésére állnak, hogy ez az áldás teljessége, amelyel Krisztusban megrándékozott és adott, a gyülekezet által megnyilvánulhasson. Branham testvér olyan szépen fogalmazta meg ezt, amikor azt mondja, minden, ami Isten volt, Krisztusban áradt, és minden, az egész teljesség, ami Krisztusban volt, a Szent Szellem kiáradása által a gyülekezetbe áradt. Most pedig, és ezt mindannyian tudjuk, a hitünkön múlik minden. Péter sokáig maradhatott volna a csónakban, ha nem cselekedett volna az Úr szava szerint. A csoda soha nem következett volna be. A hálók nem teltek volna meg. Nos, nekünk is meg kell mernünk tenni, és azt mondani az Úrnak, a te szavadra hiszünk, hogy minden szellemi jellegű áldással meglettünk áldva Krisztus Jézusban, ami Urunkban, ahogy az a mennyei világban a rendelkezésünkre áll. Hadd olvassuk tovább együtt a 9. verstől, talán csak a 9. verset, hiszen kinyilatkoztatta nekünk az ő akaratának titkát, az ő szabad tanácshatározata szerint, amelyet kivitelezhetővé tett. Minden alkalommal a múlt idő formájában kinyilatkoztatta, tehát már is megtette. Kinyilatkoztatta nekünk az ő akaratának titkát. Elolvashatjuk még az Efézus beliekhez írt levél első fejezetének 22. versét is. Igenis, mindent a lábai alá helyezett vagy vetett, és őt tette a gyülekezet mindent felülmúló fejévé, amely az ő teste, annak teljessége, aki mindent mindenben betölt. Most képzeljük ezt el így. Krisztus a test feje. A test nagyon sok tagból tevődik össze, és ő a fej. Már most, ha ez a teljesség, a test összes teljessége össze lesz illesztve, és átéli a fejjel való egységet, akkor a fejből kiindulva az egész test táplálva lesz, megkapja az erőt, szolgálatkészé válik, és végrehajtja azt, amit az Úr tenni szeretne. Figyeljetek, ha tekintetbe vesszük a fejet, a kezek nincsenek a fejen, a lábak sem, de a fej irányítja az egész testet, úgy a kezeket és a lábakat is, és fel, hogy fel lehessenek használva arra, amit a fej tenni szeretne. És ha mi hívők, mint hívők, most az Úr rendelkezésére akarunk állni, hadd tegyük meg teljes szívből, és mondjuk egyszerűen, Uram, tisztában vagyunk azzal, hogy már kevés idő van hátra. Te előkészítettél magadnak egy testet, és ez a test a gyülekezet. És az 1. Korintus 12. fejezete szerint, és a 13. fejezete értelmében mi, mint tagok Jézus Krisztus testében lettünk keresztelve, de a tagok különbözőek. Felolvasom 23. verset, itt még egyszer. Vagyis igen, a kontextus miatt a 22. verset is el kell olvasni. Igenis mindent a lábaj alá helyezett, és őt tette a gyülekezet mindent felülmúló fejévé, amely az ő teste, annak teljessége, aki mindent mindenben betölt. Már most, ha a gyülekezet az ő teste, akkor valahol a lábaknak is ott kell lenniük. Akkor a végén a gyülekezeten keresztül nyilvánvalóvá kell válnia Jézus Krisztus teljes győzelmének, és a sátán és minden démon a lábaink elé kell, hogy legyenek téve, jeljezve. Nem csak az ő lába jelé, hanem az ő testének lába jelé is, és az ő teste a gyülekezet. És ha ezt a nézőpontot átvesszük, megértjük kihívást, és azt mondjuk, Uram, számunkra ugyan felfoghatatlan, de amennyiben Te, a Te ígédben így mondod, akkor szívesen megtesszük, szívből megtesszük, és meg is fog történni. Csak fel kell ismernünk a feladatunkat, a helyzetünket Isten előtt, és akkor minden jobban fog menni. Hadd olvassunk még az Efézus 2. fejezetének 4. versétől, az Efézus beliekhezírt levél 2. fejezetének 4. versétől. Isten azonban, aki bővölködik irgalmasságban, az ő nagy szeretete miatt, amelyet irántunk táplált, méghozzá akkor, amikor vétkeink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltetett minket, kegyelemből lettetek megmentve. Hadd maradjunk ennél állva. Aki hívő lett, aki meg lett mentve, aki üdvözülni fog, számára ez akkor történt meg, ami Urunk és Szabadítónk a Golgotai kereszten meghalt, és haldoklás közben így kiáltott fel, elvégeztetett. Ő az, aki mindent megtett, ahogy megvan írva. Ő vele együtt Krisztussal életre keltett minket. Kegyelem által lettetek megmentve, és Krisztus Jézusban együtt feltámasztott minket, és vele együtt a mennyei világba helyezett át. Minden alkalommal a múlt időre való hivatkozás nem még meg fogja tenni valamikor, hanem már is megtette. A 2. fejezet 18. versét még, mert ő általa mindnyájan, most már egy szellemben szabad hozzáférésünk van az Atyához. És ez mindig ugyanaz a Szent Szellem, akin keresztül hozzáférésünk van. Ő lehetővé tette. A jelenések első fejezetéből szeretnék felolvasni. A jelenések első fejezete. Itt is csak az első verseket. Jelenések első fejezet, első és második vers. Azután az 5. és 6. verset is. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyben Isten részesítette őt, hogy megmutassa szolgáinak azt, ami hamarosan meg fog történni. és jelek által megmutatta az ő szolgájának, Jánosnak, az ő angyalának közvetítésével. És ő, vagy ez most tanúságot tesz Isten igéjéről, és Jézus Krisztus tanúságtételéről, mindarról, amit látott. Mindig, mindenkor ez a bizonyosság. És éppen erre a bizonyosságra van szükségünk. Nem egy ember sajátított el magának valamit. Isten az, aki elküldte az ő angyalát. Istennek volt, ott volt az ő szolgája, János a Pátmos szigetén. Isten tudatta vele azért, hogy a jövőbeni szolgák is tudják, mi a helyzet. És amint mindannyian elolvastuk, hogy az ő szolgáinak megmutassa, vagy kinyilatkoztassa, mi fog történni. Tehát nem csak az egyes számról van szó. Itt az egyes számról van szó, amikor az íge átvételéről van szó, és a többes számról, amikor a továbbadásról van szó, a közvetítésről. Ezért meg még egyszer elolvasom az első verset, a Jelenések 1:1. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten neki, tehát Jánosnak adott. Miért? Hogy az ő szolgáinak, nem csak azért, hogy Jánosnak megmutasson valamit, hanem hogy az ő szolgáinak kinyilatkoztassa, mi fog hamarosan történni. És amennyiben az Úrnak vannak szolgái itt ezen a földön, megkapják a kapcsolatot a prófétai ígével és szándékkal, valamint azokkal a dolgokkal, amelyeket Isten kinyilatkoztatott az ő szolgájának, Jánosnak. Tehát Isten kell legyen az, aki beállított bennünket ebbe a pályába. Nem állhatunk oda magunktól, és azt mondjuk, itt vagyok, Uram, hanem Istennek kell ezt megtennie, és így van megírva is, szintén a elhelyezett, ő az, aki megtette szókifejezéssel. Isten elrendelt a gyülekezetben apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat. Amennyiben ezek a szolgálatok még nem nyilvánultak meg, az csak rajtunk múlik, Istenen nem múlhat, Isten megtette, és senki sem kételkedik abban, hogy Isten megtette, mert Isten megtette, amen. És itt egyszerűen igazat kell adnunk Istennek, és azt mondanunk, Uram, a te szavadra alapozva hinni és hittel vesszük, hogy azokat a szolgálatokat is, amelyeket a gyülekezetben elrendeltél, hamarosan nyilvánvalóvá teszed a te neved tiszteletére. Majd még ugyanebben a fejezetben a Jelenések első fejezetének 5. és 6. verse. És Jézus Krisztusról, a hűséges tanúról, a halottak közül az első szülött, és a föld királyai felett uralkodór. Őt, aki szeret minket, szeretett minket, és az ő vérével megváltott minket bűneinkből. És királyi uralkodókká tett minket, papokká az ő Istenének és atyának, és így tovább, és így tovább. Tehát újra és újra ez a meggyőződés, hogy ő megtette. Nem valamikor fogja megtenni, hanem már is megtette. És amit megtett, azt elhiszitek, hogy megtette, meg lettünk válta, Isten gyermekei lettünk, egy papság vagyunk, egy királyi nemzetség vagyunk, csak még nem vált nyilvánvalóvá, hogy mi minden vagyunk. De annyi már nyilvánvalóvá vált, hogy meg lettünk váltva, hogy Isten gyermekei lettünk, hogy ő kivezetett, kiragadott bennünket. Hogy megnyitotta a szívünket, megkente a szemünket, hogy meghallottuk, amit a szellem a gyülekezeteknek mondani akart a prófétai szó, és a jelen időre szóló közvetlen íge üzenet révén. Sok mindent már visszaigazolhatunk, hogy megtörtént, vagyis hogy valóra vált. És a többit pedig Isten ígének alapján hisszük, és azt mondjuk az Úrnak, te már is megtetted. már csak egy nagyon rövid időre van szükség, és azután nyilvánvalóvá válik. Határozottan, hogy Isten elküldte az ő prófétát, ahogyan megígérte. Isten beszélt hozzánk, Isten megnyitotta előttünk a Szentírás értelmét, érthetőségén, és szólt hozzánk. A megtette szó kifejezést valójában egy egész sorozatban újra és újra felhasználhatnánk, és azt mondhatnánk, igen, Isten, megtetted, mert megtetted ezt is, megtetted azt is. És amennyiben szem előtt tartjuk mindazt, amit ő már megtett, könnyebben fogunk hinni abban, hogy azokat a dolgokat, amelyek még hátra vannak, azokat is hamarosan meg fogja tenni. Az Úr közelgő visszajövetelére való tekintettel két helyet szeretnék felolvasni, mindkettőt a Péter leveléből. Az elsőt a második Péter harmadik fejezetéből. A két szakasz a második Péter leveléből, az első a második Péter 3-ból. Az első versekben ugyanis intő szavak állnak, és a második versben ez áll, hogy kitartóan ragaszkodjatok, illetve megőrizzétek az emlékezetetekben a szent proféták szavait, valamint ami Urunk és megváltunk parancsát, amelyet az apostolok közöltek veletek. Azután az idők végéről esik szó arról, hogy gúnyolódók így fognak kérdezni, hol van már most az ő megígért visszajövetele. Majd az Úr magyarázatot ad arra, mi fog történni, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint 1000 év nálunk, és hogy nem késik az ígéretével, ahogy egyesek gondolják. Majd a 10. versben viszont az Úr napja úgy fog eljönni, mint a tolvaj, és így tovább. Azután az a vers, amelyet fel akartam olvasni, a 14. és a 15. vers. Ezért, szeretteim, ezekre a dolgokra várva, igyekezzetek, hogy fethetetleneknek és vádolhatatlanoknak legyetek előtte békességbe. És fontoljátok meg a mi Urunk hosszú tűrését a megmentésre, amint azt szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint. Egyszerűen ez a figyelmeztetés. Ezért, szeretteim, ezekre a dolgokra várva, igyekezzetek szorgalmasan arra, hogy békességben, folt nélkül és fetetlenül találtassatok előtte. Tudjuk, hogy Pál apostol mit írt az efézusiaknak, hogy az Úr előállít magának egy gyülekezetet, sőt, az ő színe elé fogja állítani azt folt és ránc nélkül, egy gyülekezetet, amely felkészítette magát, vagy egy menyasszonyt, aki a vőlegény lényét magában hordozza, és egyé vált vele. És mi hisszük, hogy Isten most hatalmas módon munkálkodik a bárány vérének erején keresztül, Isten ígéje által, amely valóban élővé vált, miután a Szent Szellem által ki lett nyilatkoztatva számunkra, valamint maga a Szellem által, aki veszi az ígét, élővé teszi azt számunkra, és egyre inkább eljuttat minket ezzel az ígéből való összhangúságra, hogy végül a menyasszony és a vőlegény egy szellemben, egy isteni egységet, az Úr testét alkossák, amely teljes mértékben működőképes, életre való. Nem úgy, ahogyan azt Ezékiel próféta látta Izrael népéről az Ótestamentumban, ahol még mindig minden csont szétszórva feküdt a völgyben, és ő megkérdezte, lehet, hogy ezek újra életre keljenek, és a válasz az volt, igenis. Újra életre kelhetnek, képesek lesznek. Szólj az Úr szelleméhez, Azután így szólt az Úr szelleméhez, jöjj a föld négy széléről, és lehelj élezet ezekbe a szétvert testekbe. Aztán szemlélte, ahogy hirtelen a végtagok egymás mellé rendeződtek, ahogy az inak összekötötték a csontokat, ahogy a hús nőtt rájuk, és ahogy a húst bőr borította be, mindezeket a szakaszokat az Ótestamentumban, Ezékiel próféta könyvében szemléltetve van velünk. Azután hirtelen ott állt egy nagy sereg, amelynek tagjai korábban szétszóródtak, halott, voltak, holttestek csontjai hevertek szerte szét, de Istennek tervei voltak velük. Ők hirtelen életre kelve lábukra álltak teljes működő képességgel. Nos, így kell lennie, és így fog történni Jézus Krisztus testének minden egyes tagjával. Hadd fogjunk ma hozzá áttekinteni a völgyet, és mondjuk, jóságos Uram, ez a siránkozás és a nyögés senki sem képes felállni, hiszen mindenhol úgy néz ki, mint egy csatatér, nyögés hallatszik mindenhonnan. Ne aggódjatok, a mindenható Isten, aki úgy rendelte el, hogy minden helyre álljon, és vissza legyen állítva az eredeti állapotával, és hogy a gyülekezet az elején és a végén egyaránt az Úr erejében álljon. Ő őrködik az ő szava fölött, és be fogja fejezni az ő művét. Tökéletesíteni fogja azt. Itt ez van intézve hozzánk. Éppen ezért, szeretteim, ezekre a dolgokra várva igyekezzetek szorgalmasan arra, hogy fedhetetlenek és vádolhatatlanoknak találtassatok előtte békességben. Ó, bárcsak meg lennénk ajándékozva ezzel a szívünkben, a gondolkodásunkban, az életünkben, hogy a megszentelődésre és a mindenkivel való békességre törekedhetnénk, hajszolnánk utána, és amennyire tőlünk teli, még meg is őrizzük ezt a békességet, és hogy valóban, ami Urunk lénye, az élete nyilvánvalóvá válhatna a mi lényünkön és életünkön keresztül. Itt van egy feladatunk. Szeretteim, ezekre a dolgokra várva, igyekezzetek buzgón arra. Várhatunk egyes dolgokat, tudjuk, hogy be fognak következni, és nem törekszünk arra, hogy éppen ezektől megmeneküljünk, és nem törekszünk arra, hogy békességben, makulátlanul és fedhetetlenül találtassunk ő előtte. Hadd legyen ma, ezekben a pillanatokban, ebben az órában, a szívünkbe helyezve az Isten iránti vágy, hogy úgy állhatnánk meg előtte, ahogyan lennünk kellene, és ahogyan lenni szeretnénk az ő visszajövetelének órájában, vagy pillanatában, hogy mindent rendbe hozzunk Istennel és az emberekkel, testvérekkel és testvérnőkkel, férjünkkel és feleségünkkel, gyermekeinkkel, mindazokkal, akik hozzánk tartoznak, hogy mindazt, ami akadályt jelenthetne még számunkra, az Úr elé hozzuk, és egyszerűen azt kérjük tőle, hogy legyen irgalmas hozzánk, mert szeretnénk, hogy folt és ránc nélkül, a bárány vérével meglegyünk mosva az íge vízfürdőjében, megtisztítva, és az igazságban megszentelve, hogy úgy találna minket, ami Urunk, amikor eljön. Ez az íge hely valóban nagyon jól illik a mi időnkre. Most van az, hogy várjuk azokat az utolsó eseményeket, amelyek a földre fognak eljönni. De miközben ezeket várjuk buzgón, törekednünk kell arra, hogy folt nélkül és fedhetetlenül, békességben találjon minket az Úr. Közülünk, kinek van vágya az Istennel való bensőséges közösségre? Hogy újra naponta olvassuk a Bibliát, az Úrral járjunk, vele éljük az életünket. Én hiszem, hogy Isten meg akar ajándékozni vele, ezért jutottunk ehhez az ígéhez, és olvastuk el most. A második Péter első fejezetéből az a már oly sokszor idézett íge, a második Péter első fejezetének 19. verse. És annál szilárdabban áll előttünk, vagy rendelkezésünkre áll a prófétai íge, amelynek birtokában vagyunk, és jól teszitek, ha odafigyeltek rá, mint egy sötét helyen ragyogó világosságra, addig, amíg a teljes nap fel nem kél, és a hajnal csillag fel nem ragyog a szívetekben. Ezt az ígét is hadd vegyük át magunkba, tegyük szívügyünké, figyeljünk a prófétai ígére, de ugyanakkor törekedjünk arra, hogy békességben találtassunk Isten előtt, készen állva az Úr előtt, tudatában révén annak, hogy ő megbocsájtott minden jól ismert és ismeretlen bűneinket is, bármi is legyen az, hogy teljesen újból kérjük, Uram, mosd meg engem a te drága és szent véredben. Ajándékozz meg engem a veled való közösséggel, úgy, ahogyan te szeretnéd, hogy legyen, ezzel a személyes kapcsolattal te veled, és én hiszem, hogy kegyelemből meg fog ajándékozni ezzel. Még egy csodálatos, egy egész csodálatos íge mindannyiunk számára ismert, amely a rómaiakhoz írt levélből. Az idő ugyanis olyan gyorsan elrepül mindig a római 8. fejezetében, a rómaiakhoz írt 8. fejezet, és örüljünk ennek, és merítsünk belőle új mátorságot, hogy az Úr még nagy dolgokat fog cselekedni. A rómaiakhoz írt 8. fejezet. Hadd olvassuk ezt, és hallgassuk meg az Úr ezáltal személyesen mondani akar nekünk. Figyeljünk, figyeljünk rá, tegyük szívügyünké. Róma 8. fejezet, a 28. verstől. Tudjuk azonban, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra válik. Előnyükre van, nevezetesen azoknak, akik az ő elhatározása szerint, akiket az ő elhatározása szerint elhívott. Álljunk egy pillanatra meg ennél a versnél. Nem a világ többi része mondja ezt, hanem azok, akik Istent szeretik, és miért szeretik őt, mert ő szerette őket először. És miért történik ez? Mert az ő terve szerint elhivattunk, vagy eleve elrendelése szerint, a fordítások szerint néha eltérően. Ez esetben minden a javunkra válik, bármi is legyen az. Még akkor is, ha abban a pillanatban sem magunk, sem mások nem értjük meg, még akkor is, ha megrázzuk a fejünket, és azt mondjuk, ez nem lehet igaz, ez nem lehetséges, lehetetlen. Csendesedjetek el, és tapasztaljátok meg, meg fogjátok tapasztalni, hogy Istennek igaza van. Mindazoknak, akik szeretik őt, minden a javukra válik. Nem csak a jó dolgok, itt a minden szó kifejezés a fontos. Minden azok javára válik, akiket eleve elrendelése szerint elhívott. És ismerjük azt a felszólítást is, hogy minden helyzetben adjatok hálát Istennek mindenért, mert ezt akarja tőletek Isten a Krisztus Jézusban. Nos, azután a 29. vers. Figyeljetek, amikor fel van olvasva. Mert azokat, akiket eleve kijelölt, kiszemelt magának, azokat eleve el is rendelte arra, hogy az ő fiának képmására átalakuljanak. Éppen ő kellett sok testvér között az elsőszülött legyen. Miután az énekesek elénekelték itt ezt az éneket, már említettük is. A János levelében ez áll írva, úgy fogjuk őt látni, amilyen valójában. És éppen ezért nem hisszük el azt sem, ha valaki a hét mennydörgés tanítását hirdeti, miszerint az Úr már eljött. nem lehet ezt elhinni. Amennyiben ő eljön, akkor meglátjuk őt, és azután át leszünk alakítva az ő képmására. A Szentírás így tanítja, hogy ugyanaz a Jézus ugyanúgy fog visszajönni, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. És én hiszem, hogy mindannyiunk vágya az, hogy meglássuk őt. És utána üdvözöljük Ábrahámot és sok másokat is, de először ő fog minket üdvözülni. Üdvözölni, ami Urunk is megváltunk, aki előre ment, hogy helyet készítsen nekünk. Én nem szeretnék belekeveredni semmiféle tanításban, hogy ott olyasmit lássak, ami egyáltalán nem látható, hanem a Szentírásban hiszek. Ahogyan az első tesalonikai levél 4. fejezetében írva van, hogy az Úr vissza fog jönni az ébresztő hívással, az arkangyal hangjával és Isten trombitájával. Azt tudom, hogy amerikai testvérek már 1966-ban és 67-ben is hirdették itt, hogy az Úr már leereszkedőben van. Azt tanították, hogy az első szakasz, nevezetesen az ébresztői hívás már is folyamatban van. Azt mondták, hogy az ébresztői hívás az íge üzenet, tehát az Úrnak el kellett hagynia a kegyelem trónját. Akkoriban lefordítottam ezeket a dolgokat, majd azonnal és később is még többször megráztam a fejemet, és aztán rá kellett jönnöm, hogy félre lettek értve a dolgok, amit Branham testvér mondott, és amit a Szentírás tanít úgy szintén. Az elragadtatás című prédikációjában Branham testvér az első tesalonikai az írt levél 4. fejezetéről beszélt, aztán átívelt a Máté 25-be, és háromszor egymás után megemlítette a Máté 25-öt utalással volt egymás után, is azt mondja, most van itt az ideje, hogy megtisztítsuk a lámpásokat, és olajjal töltsük meg a korsókat. És pontosan erről van szó. Napjainkban beteljesedik, hogy egy kiáltás hallatszik. Figyelem! Jön a vőlegény, keljetek fel, hogy eléje menjetek, kerekedjetek fel fogadására. Az, ami az első tesalonikaihoz írt levél 4. fejezetében meg van írva, az mind bekövetkezik akkor, amikor az Úr visszajön. És egy riasztás, egy ébresztő hívás lesz, amely a Krisztusban elhunytakhoz intéződik majd. Mert a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni, mi pedig, akik élünk és megmaradunk, akkor már ébren vagyunk, akkor már nincs szükségünk riasztásra, hiszen az ébresztő hívásra, mert mi, akik élünk és megmaradunk, át leszünk alakítva, és együtt elragadtatunk az Úr elébe a felhőkön, és azután örökké az Úrnál leszünk. Nemrég még az lett mondva, hogy az Úr most közöttünk van itt a földön, és hogy a menyegző most itt zajlik. Ez mind nem igaz. Csak hogy egy dolog igaz. Ő elküldte az ő kinyilatkoztatott ígéjét, és az ő ígéjében van, és az ő ígéje nem választ, ő nem választható el az ő ígéjétől, és az ő ígéje szellem és élet. Ő maga a kegyelem trónján vár, amíg az utolsó is, akinek hívővé kell lennie, hívővé nem válik, amíg az utolsó bűnök meg nem bocsájtattak, az utolsó ki nem lett hívva, és a szám teljessé nem lesz. Csak azután fog felemelkedni és visszajönni. Elolvasom még gyorsan a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 29. versétől a 30. verséig. Mert azokat, akiket eleve szem előtt tartott, azokat eleve el is rendeltet arra, hogy az ő fiának képmására átalakuljanak. Éppen ő kellett sok testvér között az elsőszülött legyen. És azokat, akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta. Akiket pedig elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat részesített az ő dicsőségében. Megszámoltátok-e, hogy hányszor szerepel itt azt, hogy már megtette? Igenis, megtörtént, elvégeztetett, akiket egy szent elhivatással elhívott, azokat meg is igazította. tudta. Épp az előbb olvastam még a Brehem testvér prédikációjában pontosan az elragadtatás címmel, ahol ezt írja. A megigazulás azt jelenti, mintha Isten előtt soha nem tettünk volna meg valami rosszat, mintha soha nem vétkeztünk volna. Az isteni megigazulás jelentősége az, hogy a bukott ember teljesen és maradéktalanul ki lett emelve a bukásából, és visszakerült a bukás előtti állapotba, közösségbe került Istennel, mintha soha semmi sem történt volna. Magasztalva legyen az Úr neve. Az isteni megigazulás nem törlesztéssel jár, hogy te, azután én, és esetleg mi, nem. Krisztusban ő az, aki elhívott minket, ővel együtt keresztre lettünk feszítve, meghaltunk ővele együtt, eltemettettünk vele együtt, újlélettel támadtunk. Ő mindezt megtette, és mindent megtett. Most már csak rajtunk múlik. Sőt, még az is megvan írva, hogy megadta nekünk a mennyei dicsőséget. Ha megengeditek még a János evangélium a 17. fejezetéből is, ezeket a 3 vagy 4 megtett, és azután befejezzük. János evangélium a 17. fejezetének a 4. verse. Én megdicsőítettelek téged itt ezen a földön, és befejeztem azt a művet, amelyet te rám bíztál. Még mindkét lábán itt áll a földön, még a Golgota előtt van, a keresztrefezítés előtt, és azt mondja, hogy már is befejeztem azt a művet, amelyet te én rám bíztál. Istennél minden el van már intézve. Amit még meg fog tenni, azt már is megtett az ő tanács határozata, egy befejezett, végleges dolog az ő esetében. A 6. vers. Kinyilatkoztattam a te nevedet azoknak az embereknek, akiket a világból adtál nekem. A tieid voltak, és te nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. És ez így folytatódik tovább. Hadd olvassuk el még a 14. verset is. János 17. fejezetének 14. verse. Átadtam nekik a te ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világhoz tartoznak, ahogy én sem tartozom a világhoz. Ez is nagyon szépen illik a hívő emberre, ahogyan az Úr, a mi Urunk, nem illett be sehova itt ezen a földön, nem volt helye a fogadóban, a templomban sem, sehova sem illett be a társadalomba, sem a vallásos világba, sem a másik közzé, és mi sem illünk igazán sehová. Eltűrnek minket addig a pillanatig, amíg aztán végül haza leszünk szólítva. Tehát átadtam nekik a te szavadat. Most felolvasom a 26. verset. Kinyilatkoztattam nekik a te nevedet. Minden alkalommal múlt idő, hogy már megtette, nem hogy meg fogja tenni, hanem megtettem. 24. vers. Atyám, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek velem azok is, akiket te nekem adtál. Ők te hozzád tartoznak. Nekem ajándékoztad őket a megváltásunk keresztül, most hozom őket neked újra. Milyen csodálatos szavak. Itt semmi helye nincs a kétségnek. Isten a Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. És aki elolvassa az Ézsaiás 53-at és sok más fejezetet, ő hordozta a mi bűneinket, ő magára vette a mi betegségeinket. Ő mindezt megtette, segített nekünk az üdvösség napján. Ahogyan azt a próféta Ézsaiás keresztül tovább mondja, megváltottalak téged, és a neveden szólítottalak, az enyém vagy. Hadd foglaljuk össze, mit akart ma az Úr mondani nekünk. Először is úgy tűnt számomra, mintha az Úr szemünk elé akarná tárni, hogy a helyzet komolyjá vált, és hogy valóban nem csupán az utolsó időkben élünk, hanem már a dolgok befejezésének küszöbén állunk. és hogy életünket Isten és az emberek szerint rendezzük, gyülekezetként az ő rendelkezésére bocsánj, álljunk, mint az ő teste, és valóban azt kérjük tőle, keresztelj, te meg engem a szellemeddel, és illesz be a te testedbe, azért, hogy Jézus Krisztus teljes teste élő organizmussá válhasson, működőképessé, és hogy ő, mint a fej a test, a tagjain keresztül mindent megtehessen. Aztán már nem az X testvér lesz az, hanem az Úr lesz az, aki kegyelemből mindent mindenkiben elvégez, véghez visz. És ezzel összefüggésben az Úr egyértelműen szemünk elé akarja tárni, hogy az ő részéről már minden megtörtént. Már is minden megtörtént. Megtörtént, elvégeztetett, ő megváltott minket, ő kinyilatkoztatta magát nekünk, ő megismertette velünk az ő szavát, ő kinyilatkoztatta az ő nevét, mindezeket a dolgokat, már is, igenis, amen szóval visszaigazolhatjuk. Már nem vagyunk kívülállóak, hanem olyan emberek, akik belettünk illesztve Isten országának kellékeibe. Az újjászületés által ugyanis Isten országába születtünk, és így közös részesedésünk van abban, amit Isten jelenleg cselekszik. Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel mindkét pontban, hogy a harmadik sem maradjon el. Legyen, hogy egy új ösztönzést kaptunk volna az útra, hogy ne csupán tanításilag legyünk napra készek, és ne csak a prófétai szavakat tudjuk helyesen osztozni, hanem minden pontban, hogy életünk Isten jó tetszése szerint legyen, és rendelkezésére álljunk egyénileg, aztán, mint a szellem által megkereszteltek is, Isten által összeillesztett testként, és Jézus Krisztus élő szervezeteként is, hogy így az ő rendelkezésére állhatnánk, hogy ő végig járhatná velünk az ő utolsó szakaszt, az ő gyülekezetével, az utolsó útszakaszt, és hogy beteljesedhessen, hogy nem hadsereggel, nem erővel, hanem az én szellemem által fog megtörténni, mondja az Úr. Mi, mint edények, mint testének tagjai, hadd álljunk az ő rendelkezésére. És ne felejtsétek el, hogy ő, aki elhívott minket, az ő meg is igazított minket. Ő, aki megigazított minket, ő meg is szentelt minket. Ő átformált minket az ő fia képmására. Ez csak még nem vált nyilvánvalóvá, mert Isten előtt már Isten fiai és lányai vagyunk, ő így lát minket, de, ahogy már említettük, ez még nem vált nyilvánvalóvá, de hamarosan nyilvánvalóvá fog válni. Azután levetjük ezt a földi burkolatot, és felöltözünk a feltámadás testébe, miközben az Úr testéhez hasonlóvá válunk. Számunkra szinte felfoghatatlan, és mégis igaz. Úgy, ahogy létezett az első Ádám, úgy létezik a második Ádám is. És ahogyan mindenki magán hordozta az első Ádám képét, írja Pál apostol a Korintusiaknak a 15. fejezetben, úgy mindenki magán fogja hordozni a második Ádám képét is. Az Úr mindent elvégzett az ő jó tetszése szerint, magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és dicsőséges neve. Hadd örüljünk és adjunk, hadd örvendezünk és adjunk neki tiszteletet azért, hogy elhívott minket, hogy kivezetett minket, eleve elrendelt, kiválasztott, megigazított, sőt a saját képmására átalakított minket. Hittel tisztelni akarjuk őt. És ezt a Jézus szent nevében. Amen.